Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hegedűs Rita nyelvésszel Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió stúdiójában Hegedűs Ritát, nyelvészt, a magyar nyelv kutatóját. Először szeretném, hogyha elmondaná azt a mondatot, amit a Bibliából kiválasztott.
Egy kicsit több, mint egy mondat. A hegyi beszédből, a nyolc boldogságból szeretnék idézni. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, majd kielégítik őket. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa. Azért választottam ezt az idézetet, mert ugye édesapámmal kapcsolatban szeretünk volna beszélgetni, hiszen közeledik október 23-a 1956-nak a ünnepnapja, és édesapám az 56-os eseményekben részt vett. Ő ott embereket mentett, mint orvossegéd képzős hallgató, illetve röplapozott. És utána életfogytig tartó börtönbüntetés kapott, amiből 6 évet letöltött, és a 63-as nagy amnesztiával szabadult. És azt gondoltuk, hogy jó lenne erről beszélgetni. Apura ez a boldogság, hiszen éhezik és szomjazzák az igazságot, ez számára az életének talán az egyik legmeghatározóbb eleme, hogy mindig a legkisebb igazságtalanság is zavarta őt. Szerencsére ezt nem úgy oldotta meg, hogy ettől agresszív lett, vagy valami ilyesmi, hanem megpróbált tenni azért, hogy az igazság az érvényre kerüljön. Illetve boldogok, akiket az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa, ez azt hiszem eléggé adja magát. Ő úgy érezte, és azt hiszem, hogy teljesen igaza volt, hogy jó oldalon áll. Amikor benne volt az események közepében, mentősként, akkor tette a dolgát. Pontosan tudta, hogy mit kell csinálnia. Ott voltak a sebesültek. Ő tényleg vitte a magyart, vitte az oroszt. Mindegy, hogy milyen magyar, hogy melyik oldalon állt. Sőt, figyelt arra, hogy kit hogyan lehet melyik kórházba vinni úgy, hogy ne legyen abból valamiféle összetűzés. Sokszor részt vett abban is, hogy egyik kórházból menekítette át a másik kórházba azokat a sebesülteket, akiket az űrzavaros idők után már megkerestek az ávósok.
Rita, mennyire határozta meg a te életedet, a te kisgyermekkorodat az édesapádnak, édesapád életének ez a nagyon súlyos, nem is tudom, hogy mondjam, terhe, öröksége, feladata. Ugye, mert amikor ő 56-ban mentőzött, és tényleg rengeteg embert mentett meg, és ott volt mindenütt, hiszen szinte legendás alakjává lett az 56-os harci eseményeknek, mindenki beszélt akkoriban róla. Akkor te még nem éltél, ugye? Viszont akkor utána ő börtönbe került, és hát az 56-osokat egész életükben üldözték, zaklatták. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogyan élted meg te az édesapád múltját?
Apu nagyon próbált védeni minket, ami teljesen természetes, de hogy az elejéről kezdjem. 56-ban én még persze nem voltam, 74-ben születtem, de még egy gondolat se voltam. Apu azt tudta, hogy szeretne családot, édesanyámat még nem ismerte. Volt egy jegyese, aki amíg bent volt a börtönben, az alatt érthető módon, tehát apu is értette, szakított vele. Volt egy olyan korszak a börtönben, ezt apu mindig felidézte, hogy egymás után jöttek a levelek, és mindenki tudta, hogy most kapta meg a másik cellatárs azt a levelet, amiben a párja szakított. Nagyon ritka volt az, aki megvárta valóban a párját. És apu egy dolgot tudott, hogy családja az lesz. Ezt ő szerette volna. És utána megismerkedett anyuval, már önmagában ebben is érezni lehetett az 56-nak a következményeit, hiszen neki rettentően nehéz volt bárkivel is ismerkedni. Hiába szabadult a 63-as amnesztiával, egy olyan pecsét került a személyiségére, egy olyan stigma, amivel pontosan tudta, hogy ha valakihez közeledik, akkor ő is bajba fog kerülni.
Tehát ő baj volt arra, akit választ, akivel összebarátkozik.
Így van. Ebből az adódott, hogy a régi barátait se kereshette fel, illetve ő maga döntött így, hogy csak egy-egy szóval keresi fel őket, de nem tartja velük a kapcsolatot. Teljesen új kapcsolatrendszert kellett kiépítenie, de arra is nagyon figyelnie kellett, hogy ezt hogy teszi, hiszen mindenkire bajt hozott. Ez azt jelenti, hogy hát föld alatti katolikus szervezetekbe, tehát ilyen ugye akkor voltak a titkos, valamelyes titkos katolikus kiscsoportok, és egy ilyenben ismerte meg édesanyámat. Tehát még gondolat se voltam, vagy csak olyan szinten, hogy apunak lesz családja, már problematikus volt, hogy hogy lesz belőlem valami, de hát ezt a problémát ezt leküzdötték, és megszületett két nővérem, aztán én, tehát a harmadik gyerek vagyok. Utána, hogy érvényesült a gyerekkoromban, vagy hogyan érzékeltem én ezt az egész 56 problematikát. Egyrészt nagyon sokáig apu úgy védett minket, hogy minél kevesebbet mondott el. Tehát nagyon furcsa helyzet alakult ki, hogy én, akinek az édesapja életfogytos elítélt 56 miatt, és utána rehabilitálják, és mindenki tiszteli aput, én tudtam talán az egyik legkevesebbet Magyarországon arról, hogy valójában konkrétan mi történt 56-ban.
De bizonyára sejtetted, és akkor egy gyerek annál kíváncsibb.
Egyrészt, másrészt pedig, amit viszont nagyon tudtam, tudtam azt, hogy apu hogy élte meg a börtönt, és erről mesélt nekünk. És onnan is mindig a jó dolgokat mesélt el. Megtudtam tőle azt, hogy a börtön az neki egy egyetem volt, hiszen előadást tartottak egymásnak, fizikusokkal, tehát nagyon sok ma is híres személyiséggel ült együtt börtönben, és előadásokat tartottak egymásnak, milyen játékokat találtak ki. Azt is elmesélte, hogy lélektanilag hogy élte meg ő azt, hogy 20-tól 26 éves koráig ő ott kellett, hogy legyen, tehát a fiatalságának az egyik legszebb idejét. Azt mondta, hogy csak úgy tudta ezt átvészelni, annak köszönhetően tudta átvészelni, hogy bár árva gyerekként nőtt fel, bármint fél árva gyerekként, édesanyja nevelte, de az édesanyja megkereste azokat a helyeket, ahol valamilyen módon pótolni lehet az apaképet. A piarista gimnáziumba adta be, és a piarista gimnáziumba cserkész csapatnak a tagja lett, nem akárki volt a cserkész vezetője, hanem Jelenics István.
Ó, hát ez már maga.
És ez egy olyan erőt adott neki, olyan tartást adott neki, ami lehetővé tette azt, hogy ne őrüljön bele a börtönbe. Tehát egyrészt erről mesélt, másrészt, amikor már nagyobbak voltunk, akkor persze sok minden részletet is elmesélt, de hogy egy jellegzetes példát mondjak, hogy befolyásolta az életem, hogyha 56 jött ki egy matematika példába, ami eléggé politikamentesnek tűnik, én azt pirossal írtam. Tehát, hogy én azt tudom, igen. A tanár ezt nem értette, hogy miért, de én pirossal írtam. Tehát, hogy ilyenekbe jött ki. De a családunkban, ugye a nővéreim 6, illetve 7 évvel idősebbek, náluk olyan helyzetek is kialakultak, hogy bizony iskolai probléma lett. Egyik testvéremnek az volt a feladat rajzórán, hogy rajzolja le a jelent és a múltat. És hát ezt nagyszerűen megoldotta, az egyik oldalra a jelenhez rajzolt egy vörös csillagot, és a jövő volt a másik, a jelenhez rajzolt
jelent
egy vörös...
Jelent és a jövőt.
Igen, a jelent és a jövőt. Jelenhez rajzolt egy vörös csillagot, és a jövőhöz pedig egy keresztet. Most, hát egy némi botrányt okozott. Ez volt az egyik.
Hát ezt el tudom képzelni.
Igen, ez egy klasszikus legenda családon belül. Apu meg is ijedt tőle, hogy ezt tette az Ági. Persze valahol büszke is volt, de meg is ijedt tőle. A másik azért egyetemi felvételinél tőlük még megkérdezték, hogy ugye Patrónába jártunk, ami szintén katolikus iskola, mind a hárman. Azért megkérdezték tőle, hogy Patróna, és őket már felvették, de az egyik testvéremnek folyamatos harcai voltak a tanáraival, tehát még a szakdolgozatánál is, ahol hát szerencsésen ugye belenyúlt egy olyan témába, hogy a népszokások és a hitélet összefüggései, tehát ő is provokálta a problémát, de egyfolytában voltak ezzel kapcsolatban összetűzések, ami ennél rémisztőbb, és ezt szerencsére csak felnőtt fejjel tudtam meg, hogy minket folyamatosan megfigyeltek. Volt egy család, akit azért költöztettek oda a szomszédságunkba, hogy minket figyeljen.
Ebből ti gyerekek valamit észleltetek?
Utólag pár dolgot vissza tudok következtetni, amit egészen folyamatosan érzékeltünk gyerekként, ugye mi külföldön nem jártunk, és amikor én már 12 éves voltam, tehát ugye 74 meg 12, az már 86, tehát 86-ba vagyunk. 86-ba, Bulgáriába, tehát nem nyugatra, keletre akartunk eljutni, És hát apu vett egy nagy levegőt, és beadta az útlevélkérelmet. És behívták. És én láttam aput, ahogy bemegy, tudtam, hogy mi történik. Aztán már a bulgár út után már nagyként elmesélte, hogy hát ő bement akkor az egyik templomba, és mielőtt bement volna az ávóra, bement az egyik templomba, teljesen kétségbeesve tulajdonképpen, hogy te jó ég, mi lesz itt. És ez adott neki erőt, hogy bár ígértek neki sok mindent, de nem adta be a derekát, és egyébként happy enddel végződik, mert megkapta az útlevelet, és elmentünk Bulgáriába, és nagyon jól éreztük magunkat, de édesapámnak ezek a raportra hívások, hát ezek nyilván nagyon, igen, ezek nagyon igénybe vették.
Még arra, ha visszatudnál emlékezni, hogy amikor először mesélt nektek, már később, ugye, amikor már nagyobbak voltatok, és már nem kellett tartani ettől, hogy esetleg elbeszéltek valamit belőle. Hogy mesélte el azt, hogy milyenek voltak neki ezek a napok? Biztos, hogy csodálatosan élte meg, csodálatosnak élte meg, de...
Az nagyon egyszerű. 56-tal kapcsolatban, apuval kapcsolatban azt szokták mondani, hogy ő hős. Ez aláírom, valóban, de nem azért, amit ott az 56-os események folyamán tett. Ezt ő maga is így mondta, hogy lányom, hát nagyon egyszerű, orvos segédképző főiskolára jártam, egyértelmű volt, hogy bemegyek és jelentkezem önkéntesnek. Ott vannak
a
sebesültek.
Ott lőttek.
Hát szerencsére ő bátor volt. És utána elmesélte, hogy számára ez egyértelmű volt, ezen nem kellett gondolkoznia. És tudja, hogy volt olyan sofőr, tehát egymás után váltották a sofőrök mellette a kocsiba, tehát változtak a sofőrök mellette a kocsiba, de mert féltek, mert nem akartak oda menni a tűzvonalba, ő pedig nagyon sokszor, nagyon sok veszélyes helyen volt, de számára nem, ez nem volt kérdés. Tehát nem ez volt a nehéz. Ő megtehette volna azt, hogy külföldre menekül, voltak emberek, akiket elvitt a határig, híres emberek, akiket ma is emlegetünk 56 kapcsán, és ő azt mondta, hogy de nem, ő itthon marad. A nehéz az volt, a börtön is nehéz volt nyilván, de az volt a nehéz, amikor mindenkiét elveszti, mert nem akar bajt hozni rá, amikor az új emberek, ugye, az új barátok, akik a börtönbe lettek nyilván, mert ugye velük tud összejárni, egy ideig tényleg nagyon jó barátok, aztán kiről-kiről, nagyon sok emberről kiderül, hogy besúgó. Tehát elveszti azokat a barátokat is. Mi marad összesen? Félárván nőtt föl, mi marad? Marad a szűk család, és nem kell egy kezem se hozzá, hogy megszámoljam hány barát. Na ez az igazi hősiesség, hogy...
És el tudom közül, hogy az életkörülmények is, tehát állást találni sem volt könnyű.
Igen, de mégis azt kell mondanom, hogy az nagyon nehéz, hogy nincs mit a tejbe aprítani. De az ennél százszor nehezebb, hogy egyedül vagyok. És közben felnevelek, tehát egy olyan családot hozok létre, ahol három gyereket tisztességgel és boldogságban fel tudok nevelni. Na ez az igazi hőstett. Azokat a mindennapokat megélni, hogy bár én tudom, hogy rettentően igazságtalan helyzetben vagyok, bár én tudom, hogy más lehetnék, mint amit tudnak rólam, de az nem adatott meg. És ennek ellenére megkeresem azt a munkát, először vasipari, nem is tudom pontosan a hely nevét, tehát ilyen vasakat tologatott Talicskán egész konkrétan. Tehát ilyen helyen kezdett el dolgozni, aztán szerencsére börtöntársának köszönhetően bekerül egy tervezőirodába, ahol a különböző műszaki cikkeknek a használati útmutatóját írja meg és szerkeszti, aztán ebből önállósodik, vesz egy nagy levegőt, és akkor szabadszellemi foglalkozásúként alapít egy icipici céget, és csinálja tovább azt, amit számára azért nem izgalmas, hiszen őt az irodalom érdekli, a műszaki cikkeknek a használati útmutatóját, a tördelését, akkor még ollóval vágták a betűket. Emlékszem, hogy a négykézláb keresük az A betűt, mert eltűnt, és kell a szövegbe. Tehát éjszaka dolgozik, hogy nyugalom legyen körülötte, miközben mi alszunk. Tehát igen, iszonyatos nehéz lehetett ez a része is, De amikor később én láttam felnőtt fejjel, hogy mennyire egyedül van, akkor azt gondoltam, hogy na, az az igazán nehéz.
Értem, értem. Volt ebben az 56-os korszakban, ebben a pár napban, szoktak mesélni egy eseményt, hogy nagy tömeg volt, és megsérült egy terhes asszony, vagy valami találat érte, és akkor azt akarta tömeg, hogy volt ez? Mert azért ez egy, megint csak egy nagyon izgalmas, és jellemző azokra az időkre, és az ő lélek jelenlétére.
Igen, ezek eufórikus napok voltak, ahogy apu mondta. Egész nap fenn voltak a nap 24 órájába, öntötték magukba a kávét, meg tehát, hogy ébren tudjanak maradni. És valóban egy olyan tűzharcba, utcai harcba keveredtek, tehát nem apu, hanem ő csak látta, ahol lekaszáltak egy sor embert, akik azt hiszem, hogy kenyérsor volt ráadásul. De az a lényeg, hogy sorban álló embereket lekaszaboltak, és közte volt egy terhes asszony. És találat érte, ha minden igaz, akkor deréktájon találat érte. És apu, mivel nem végzett orvos volt, hanem orvossegédképző főiskolás, ezért ő műtétet hivatalosan nem végezhetett. Akkor viszont még volt nála golyófogó. Ez egy eszköz, amivel ugye a neve adja, hogy ez micsoda. Ezt hivatalosan neki nem szabadott volna használnia. És a tömeg, bemenekültek egy kis helyiségbe, ott volt egy asztal, és követelték tőle, hogy műtse meg az asszonyt. És hát apu látta, hogy nincs mit tenni, itt most vagy lép valamit, vagy valóban meg fog halni az asszony és a gyerek is valószínűleg. És hát mondta, hogy hát róla csorgott a víz, kezébe fogta a golyófogót, tudta, hogy mit kell csinálni, de hát életében először csinálta, és mázlia volt. Valóban sikerült a golyót kivenni, megmenekült az asszony is, megmenekült a gyerek is, és utána elvették tőle a golyófogót, hogy ne használhassa, de hát ez így van. És ezzel kapcsolatban apu mindig megjegyezte, hogy hát a szerencse, tulajdonképpen mi is, erről lehet gondolkozni.
Hát a fentiek segítsége volt, hogy tényleg ez sikerült. Ha visszagondolsz az édesapádra, ugye, aki már hány éve is elhagyott benneteket, el kellett távozni. Ha visszagondolsz, biztosan azért úgy érzed, hogy nagy ember volt, és neked ez egy csodálatos dolog, hogy ilyen apád volt. Azzal együtt is, ha ez neked nehéz gyerekkort jelentett.
Nekem nem jelentett nehéz gyerekkort. Az ember az édesapjával kapcsolatban azt a szót hallani, hogy nagy ember, meg hogy hős, ez egy furcsa, furcsa dolog. Amikor először mondták nekem, hogy az édesapád egy hős, akkor én helyből azt válaszoltam, hogy nem, ő az édesapám. És hát valóban ezt az ember úgy éli meg, hogy ő az édesapám. Tehát ez az első címszó, hogy ő az édesapám.
De és valaki, utána, aki így kiállt az igazságért.
Igen, és utána felnőtt fejjel végig gondolom, és rájövök, hogy igen, ő egy hős. De valóban egy hős. És tehere. Valamennyire mondhatom azt, hogy teher, hiszen bár ezzel a névvel, hogy hegedűs, még egész jól jártam, mert nem ugrik be mindenkinek rögtön, hogy na, akkor te az ő lánya vagy. De valóban bizonyos körökben belépek, és akkor tudom, hogy én Hegedűs László lányaként vagyok ott, és nem mint Hegedűs Rita. Ez így van. Ami nehéz, hogy az ő hagyatékát, ez egyrészt szellemi hagyaték, másrészt meg szépirodalmi hagyaték, hiszen ő verseket, novellákat...
Igen, hát beszéljünk akkor most valamennyit Hegedűs Lászlóról, a költőről, és az íróról.
Igen.
Mert drámákat is írt. Tehát Hegedűs László néven találhatóak meg a versei, és Hegedűs László néven alkotott. És úgy tudom, hogy ez az egész munkássága valójában a börtönben kezdődött.
A börtönversek mindenképpen a korai versei, szerintem már előtte is írt. Arról az egyik legenda, hogy azt mindig ki kellett csempészni valamilyen módon, és cigarettapapíron csempészte ki, úgyhogy összesodorta is, mint egy cigi küldte ki a börtönből. Hatalmas probléma volt neki az élet adottság, hogy valahogy meg kell élni, de nagyon szeretnék írni. Tehát ő hivatásaként azt élte meg, hogy ő író. Hát nyilván ugye ez a családban is egy feszültség volt, hogy hogy lehet megteremteni apunak azt a körülményt, hogy ő tudjon írni. Amik nekem a legkedvesebbek, azok a versei egyértelműen. A gyerekeinek is írt, személy szerint is írt. Nekem is írt egy verset, ami egy kis ima. még 11-12 éves lehettem.
És el tudod mondani nekem?
Hát persze, persze. Ez a kis ima, na jó, először elmondom, és utána
igen.
Meghagyom, hogy megmondom a megoldását is, de érdemes rajta gondolkozni, hogy mit is jelent. Jézusom, keresztet keresztbe, felírom a testemre. Érteni, szeretni, hogy taníts meg nevetni. Ennyi az egész. És hogyha hozzáképzeljük a keresztvetésnek a mozdulatát, érteni, fej, szeretni, szív környéke, szív. Hogy taníts meg szeretni, az pedig egy mosoly. Hagyta, hogy én ezt egyedül fejtsem meg. Soha nem mondta meg. Soha nem mondta meg, és annyira adja magát a vers, én ezt elfogadtam egy versként, egy imaként, ezt imádkoztam esténként, tehát mint más a, hogy is van, a becsukódik már a szemem.
Én Isten, jó Isten.
Igen. Nekem ez az esti imám, egyébként a gyerekeimnek is ez az esti imája. Én nem hagytam, hogy ők jöjjenek rá, mert valóban szintén én elárultam nekik, hogy ez mit jelent, de egyre többet jelent nekem. Tehát ahogy egyre felnőttebb vagyok, vagy nem is tudom, ahogy egyre többet élek, egyre többet jelent, és az az üzenet, hogy keresztet keresztbe felírom a testemre, érteni, szeretni, hogy taníts meg nevetni, ez egy fantasztikus üzenet. Önmagában az, hogy taníts meg nevetni, hogy ez alapvetően a boldogság, az egy jóisten szándéka szerint való cél. Igen, keresztet keresztbe felírom a testemre, ez így van, de a cél az, hogy boldog légy. És hogyha az ember nem boldog, akkor a másik ember sem boldog mellette. Hogyha én magam boldog tudok lenni, és ez nem öncélú boldogságot jelent, akkor a másik embert is boldoggá teszem. És biztos, hogy olyasmit fogok tenni, ami a jóisten szándéka szerint van. Ez egy döntés.
Nagyon megköszönjük Hegedűs Ritának, hogy októberben az édesapjára emlékezve eljött és beszélgettünk róla. Ha kedves hallgatóinknak ideje és kedve van, kezükbe vehetnek egy Hegedűs László verses kötetet. Nagyon szép októberi versei vannak, nagyon szép börtönversei vannak, és időnként a Térszínház még a darabjait is előadja.
Jelenleg a Ronylabda című drámáját lehet megnézni a Váci Dunakanyar Színház, illetve az Anotta Árt Kulturális és Művészeti Egyesület produkciójaként, és egészen új felfogásban, ami meglepő és pozitívan meglepő volt a család számára is. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és jó volt apura emlékezni.
Köszönjük!
Kedves hallgatóink, Hegedűs Rita nyelvésszel Bíró Magda beszélgetett.